Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És jön a Megbeszéljük Vágbölgyi B. András író rendezővel, szervusz!
Szervusztok!
Selmes Jánossal, a Klubrádió munkatársával és Bolgár Györggyel. Ferenc pápával kezdünk, gondolom, hogy ezzel egyetértetek. Buda Péter vallás tudományokkal foglalkozó egyébként nemzetbiztonsági szakértő nyilatkozta azt, hogy a pápa választásoknak mindig geopolitikai realitások mentén kellett megtörténnie, és hát szerintem most is erről van szó. Tehát azt gondolja például, hogy Trump csapata is befolyásolni akarja majd a pápa választó konklávét, hogy hogyan, az persze nem tudható. És hát azt is mondja, hogy még Ferenc egy kulturális és vallások feletti egyesülésnek volt a híve, ezzel szemben állt a populista keresztény nackósokkal, a törzsiekkel. Hát ezt a két mondatot gondoltam, hogy idézem. Tessék.
Hát azt gondolom, hogy az ilyen pápa választásos dolgokra emlékezhetünk a popkultúrából is remekül, például a Keresztapa 3 című filmből, ahol ugye Első János Pál megválasztásáról, és hát ugye rövidesen bekövetkezett haláláról is szó esik, és a Banco di Santo Spiritóról, amelyik hát ugye egy ilyen kvázi mafia bankként működött az akkori Olaszországban, majd pedig hát ott utána jött be valójában a geopolitika, mert hogy a mondjuk Első János Pál pápának a talán egy hónapos pápasága után ugye jött Karol Wojtyla krakói érsek, ami annyiból volt érdekes, hogy hát ugye lengyel pápára azért sokan számítottak korábban is, személyében mondjuk inkább Stefan Wyszyński bíborosra, aki ugye az ellenállásnak egy ilyen abszolút szimbolikus alakja volt Lengyelországban, ahol a katolikus egyház elsősorban nem a, mondjuk azt, hogy a besúgásból ért, mint kis hazánkban, hanem hát egy ilyen ellenerő volt a kommunista hatalommal szemben, és azt elmondhatjuk II. János pápáról, hogy hát elsősorban ugye a 80-as években végzett tevékenysége miatt, illetve hát azzal az erővel, amit adott ez a lengyel katolikus társadalomnak, az nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy létrejött a szolidaritás mozgalom, és hogy hát Európa, a szovjet Európa legpotensebb ellenzéki szervezete lett. Tehát ilyen szempontból abszolút volt geopolitikai értelme a dolognak. Hogyha folytathatom itt egy másodpercet, akkor azt gondolom, hogy itt ugye egyre inkább felvetődik az, hogy Erdő Péter esztergomi érsek is lehetne pápa, mert hogy én ezt nem tudom megítélni, de hogy hát a diplomáciai érzéke is, ahogy hát mozog katolikus körökben, az őt erre tulajdonképpen feljogosítaná, és hogy tehát az öt vezetőjelölt között benne van. Én azt gondolom, noha híve volnék annak, hogy hát jó volna egyszer, hogyha lenne magyar pápa, milyen kár, hogy 500 évvel ezelőtt Bakusz Tamásnak ez nem sikerült. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez most annyira szerencsés lenne, akár Magyarország, akár a világ szempontjából, mert hogy hát Erdő Péter azért mégiscsak az illiberalizmusnak egyfajta ilyen társutasa, és ennél szebb már tényleg csak az lenne, hogyha a stadion tulajdonos Kisrigó László szegedi püspök lehetne mondjuk pápa jelölt.
Igen.
Egyrészt nem értek egyházügyekhez.
Én se. Azért
se
vallás
történése, biztonsági tiszt nem voltam. Úgyhogy ezért a szavam nyilván ebből a szempontból kevesebbet ér. De valahogy azt feltételezem minden hűhó ellenére, meg természetes érdeklődés, meg a sajtó természetes fókuszálása ellenére, meg a világpolitika egyik vezető eseménye ellenére, hogy itt volt Ferenc pápa, egy haladó beállítottságú, a szegényeket képviselő, a nagyobb egyenlőséget, igazságosságot sugalló, képviselő, sürgető pápa. És akkor nézzük meg, hogy az elmúlt mennyi, 12 vagy 13 évben menti előbbre a világ. az alatt, amíg ő volt a 1 milliárd 400 millió katolikus szellemi, lelki és bizonyos értelme hivatali vezetője. Nem, mintha azóta visszafelé ment volna a világ. Vagyis jött a Trumpi illiberalizmus először 2016 és 20 között, jött egész Európában a nacionalista jobb, szélső jobb, a befelé zárkózás, szóval a világ jött az egyre agresszívabb Oroszország, Kína is elfordult a korábbi nyitás politikájától egyfajta abszolút visszatér, hát ha nem is maói értelemben, de mégiscsak egy olyan szilárd egypártrendszer ez, ahol élete végéig a pártfőtitkár és elnök maradhat. Minden tulajdonképpen az ellenkező irányba fordult a világon, mint amit Ferenc pápa képviselt, amivel csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy még rosszabb lett volna, ha ő nem az, aki, de azt gondolom, hogy nincs olyan sok befolyása a pápának arra, hogy mi történik a világban, és ez szerintem így volt, és még inkább így lesz a jövőben. Lehet, hogy a bíborosok azt gondolják, hogy de igen, sokan vagyunk, és nekünk igenis szerepünk van, és valami kétségtelenül van. És abban is biztos vagyok, hogy persze Trump is, meg Putyin is szeretné valahogy befolyásolni, hogy ki legyen az, aki hozzájuk közelebb áll, és az ő érdekeiket valamilyen módon segítheti. De az az érzésem, hogy sem nem ez lesz a döntő, sem nem ettől fog függeni az, hogy kit választanak pápának, sokkal inkább szerintem személyes, a bíborosok személyes érdekeit, ország érdekeit, ha tetszik, akkor az országbeli egyházak érdekeit kifejező döntés fog születni, és egy olyan kompromisszum, aminek a végét persze nem látjuk, de hogy ettől a világ jobb lesz-e, vagy rosszabb, igen, második János Pál, ha úgy vesszük, akkor elősegítette a Szovjetunió felbomlását.
De nem azért. Vitathatatlan,
de igen, de biztos, persze, és szellemileg mindenképpen hozzájárult ahhoz, és sokakat
megismerősített. Ettől nagyon konzervatív pápa volt.
De nem ettől bukott meg a szovjet rendszer, szóval csak azt akarom mondani, hogy valami szerepe biztos lesz, de ez a szerep szerintem csökkenőben van.
Nekem nagyon tetszett, amit Beer Miklós püspökkor mondott nálunk, hogy a pápa választó bíborosok persze kalkulálgatnak, meg érdekeik vannak, meg meghányják, vetik egymás között a dolgot, de hát minden szavazást imádkozással kezdenek, és hát végtelenre a Jóistenhez fordulnak iránymutatásért, úgyhogy hát akkor szerintem reménykedhetünk ebben, hogy ez most hit vagy naivitás inkább, amit a püspök úr mondott, azt döntsék el a hallgatók. Nekem egyébként persze abszolút elfogadva azt, amit mondtál, hogy a katolikus egyház szerepe, meg általában a hit, a spiritualitás szerepe az hogyan változott és hogyan csökkent az elmúlt évtizedekben. Nekem egyébként Ferenc pápa, meg az, ahogy ő a emberekhez, a szegényekhez, a nehéz sorsúakhoz viszonyult, az azért kicsit meggyőzött arról, hogy nem baj az, hogyha van katolikus egyház, tehát ebből a szempontból...
Nem mondtam, hogy baj, csak azt mondtam, hogy a súlya, de annyi mindent mondott, és méghozzá nagyon hatásosan, és az érzelmeinkre hatóan mondta a 2015-ös migráns válság kezdete óta, vagy menekült válság inkább kezdete óta, hogy bánjunk ezekkel az emberekkel emberségesen, ugyanolyanok, mint mi, segítsük őket, támogassuk, és még a saját egyházának képviselői is úgy tettek, mint hogyha a fülükbe volna éppen tapasztva, nem figyeltek rá, nem hajtották végre, és a világ arra fordult, amerre nem ő akartam, Európától kezdve Amerikáig.
Én azért mondanék még valamit, szerintem az, hogy ugye ő volt az első latin-amerikai pápa, abban azért, még hogyha kimondottan ő nem is volt a felszabadítás teológiájának a híve, ami azért hát egy nagyon erős mozgalom a latin-amerikai katolicizmusban, és azt gondolom, hogy progresszív. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen meglátszott a pápaságán. Én meg kell mondanom, hogy én nem sok enciklikát olvastam életemben, de például a Ferenc pápának az egyik enciklopédiáját, még bűnösen elfelejtettem a címét, de azt olvastam, és az egy nagyon korrekt, és hát hogyha akarom, akkor egy ilyen szocialisztikus, baloldali, most így az alapeszmét értem, ez alatt dolog volt, amit én hát szintén szóval ünnepeltem.
És kit választottak meg a mélységesen katolikus argentinok? Argentina új elnökévé az egyenlőség legáldázabb ellenségét, a láncfűrészsel hadonászó Milleyt. Úgyhogy még a saját népére, a saját híveire sem tudott olyan hatást gyakorolni, mint amit mi feltételezünk, hogy majd az egész világra fog.
Hát azért ugye az Argentinában ezek a pénzügyi válságok azért, hát, hogy úgy mondjam, egymás után jönnek-mennek, tehát azt gondolom, hogy az argentin válságokra lehet, hogy egy ilyen nagyon-nagyon neoliberális válasz, mint ami a Milei, az hát szóval, hogy úgy benne volt a pakliban.
Lehet, hogy csökkenni fog a szegénység Argentinában,
amelyik egyébként nem egy szegény ország, azt azért, hogy tegyük már hozzá, tehát mondjuk a 20. század első felében Argentina volt a világ egyik leggazdagabbja, és hát az argentin, nem tudom én, ilyen rancsérókról úgy beszéltek, mint manapság az olajsejkekről, vagy az orosz oligarchákról. Tehát, hogy ezt azért úgy nem gondolnám, vagy leegyszerűsítésnek gondolom, de most, mikor nagyon felületesen csak átfutottam néhány fotót, hogy kiket tartanak így pápa esélyesnek, azok között azért két afrikai püspököt is láttam.
Meg ázsiait.
És egy ázsiait, egy Fülöp-szigetekit. Tehát én azt gondolom, hogy van arra egy komoly esély, hogy mondjuk azt, hogy jobban globalizálódjon. Tehát ne felejtsük el, hogy Karol Wojtyláig 500 éven keresztül nem volt csak olasz pápa. Azt megelőzően is volt, azt hiszem, talán 13 francia, gondolom az Avignon időszakban. De szóval, hogy ez egy ilyen olasz beltörténetnek tűnt, és ehhez képest pedig hát azóta volt már mindenféle pápa, krakói érsek, volt Hitlerjugend, és hát argentin felszabadítás teológiás, szóval még bármi előfordulhat.
Egyet még egy rövid mondat, mert azt hiszem, hogy most már lassan kezdjük kibeszélni azt, amit lehet, igen.
Csak egy rövid mondatot, akkor kettőt. Az egyik az, hogy amiről a Gyuri beszélt, hogy milyen irányba ment a világ, és hogy ezzel azért ettől nem függetlenül a különböző intézményekbe, illetve a különböző szereplőkbe a vetett hit, meg bizalom, meg tisztelet az hogyan csökken. Gondoljatok bele, azt mondjuk, hogy amerikai elnök, mit gondolunk most, mit gondoltunk 20 éve közszársággal, lehetne sorolni. Szerintem a pápa tartja magát, és azt hiszem, hogy ebben Ferencnek is van szerepe. Vagy volt szerepe, ő biztosan a Mennyországba fog kerülni.
Ugorjunk haza, majd fogunk még ugrándozni ide-oda, az úrról külföldre.
Nagyon jó vissza. Kapcsolataid vannak az évjekkel, látom.
Hát, végre valakinek. Magyar Nemzeti Bank alapítványának új vezetése van, ez az új vezetés most azért folyamodott az MNB vezetéséhez, hogy adjon neki 400 millió forintot. Tehát ennyi pénz kell, hogy megkeressék azt, hogy mennyi pénz maradt még, ha egyáltalán. A korábbiakból, hát ugye természetesen föl kell tárniuk, és ez pénzbe kerül, a pénz megtalálása, amennyiben az van. Közben a másik hír a hétről az, hogy a Száraz István közeli egyik cég szerződést kötött az alapítvánnyal korábban természetesen, hogy annak a vagyonkezelőjének a részvényeit 5 évre kölcsönbe átveszik. Ez nagyon bonyolult hangzik, a valójában egy sima lenyúlás természetesen, mert a vagyonkezelő azért gyakorlatilag nem kért volna semmiféle pénzt, és hát ez átment volna a Száraz közeli cég tulajdonába, a részvénycsomag. Ez meghiúsult, tehát ez az üzlet végül is nem történt meg.
Sőt, olyan pofátlan, hogy csinálták, hogy a Matolcsi távozása előtt egy nappal írták alá a szerződést. Szóval még ennyi veszélyérzetese volt a Matolcsinak. Nem is értem. Az egészet úgy, ahogy van, nem értem, olyan pofátlan és olyan gátlástalan, hogy azt hitték, hogy ez a szerencse, meg ez a nagyvonalúság.
Tehát úgy tűnik, hogy biztonságban is érzi magát, ő is, és a fia is.
Az, hogy Matolcsinak miért nem volt veszélyérzete, azt szerintem te érted. És szerintem nem lepődnénk meg, hogyha Matolcsi Györgynek a világon semmilyen problémája nem lenne ebből. Én most már tényleg azt érzem, hogy lassan több feljelentés, meg nyomozás, meg jelentés lesz, mint amennyi pénz maradt. És nem véletlenül van ez így. Ugye most ez egy mai hír, hogy a kuratóriumnak az új vezetése is tette egy újabb feljelentést, ugye pont emiatt a néhány nappal korábban, azt hiszem csak megpróbál, de végül sikertelen és szerint nem szabályos ügylet miatt. Igen, és azt hiszem, hogy még majd lesznek még feljelentések, meg nyomozások, meg a nyomozásoknak a meghosszabbításának a meghosszabbítása, úgyhogy mire valaki, és hogy ki lesz az a valaki, aki ezért majd bíróság elé kerül, ha egyáltalán, hát azt nem mostanában fogjuk itt megbeszélni.
Én azt gondolom, hogy ugye itt valószínűleg mindannyian láttuk ugye a Direkt 36-nak a Dinasztia című filmjét, rajtunk kívül még egy körülbelül egy jó 3 millió ember látta Magyarországon. Azért hogy mondjam, szóval a közvény és az érdektelenség falát azért kezdik átütni ezek a gazdagodási történetek, a Rogánnénak a ruháitól, a nem tudom én még. Én azt gondolom, hogy az, hogy a Matolcsi klán így célkeresztbe került, az azért egy tudatos tervezés eredménye nek gondolom én, tehát egyrészt azt ugye tudjuk, hogy a gazdaság másik fontos szereplőjével, Varga Mihály, a Matolcsiéknak a viszonya az folyamatosan konfliktusos volt, tehát úgy képzelem, hogy azért Varga Mihály folyamatosan gyűjtögette így a dolgokat ebben az ügyben. Másrészt pedig hát szóval, hogy valamit azért oda kell dobni a köznek. És hát az nem lehet Tiborcz István, nyilván nem lehet Mészáros Lőrinc, Orbán Ráhel, stb. Szóval, hogy a legbelső kört azt nem lehet odadobni. És akkor találták ki azt, hogy viszont valaki nagyot kell, mert hogy most akkor előjönnének mondjuk a Simonkával, vagy valami hasonlóval, szóval az azért kevés. És azt gondolom, hogy bizonyos ilyen népharag levezető villámhárítónak a Matolcsékat jónak gondolhatják azokban a körökben, akik az ilyesmikről dönthettek.
De hát akkor Szalára a miniszter közölte, hogy a alapítvány vezetésének tettei és a Magyar Nemzeti Bank vezetésének tettei között nincs semmiféle összefüggés.
Hát mert az ő volt, ugye? Hát persze, hogy nincs.
Nem, ők nem szóltak bele, hogy az alapítvány mit csinál.
Jó.
Hát ez az elég világosan mutatja, hogy hogy Matolcsi nincs gyanúba fogva, semmilyen módon.
Hát azért nehéz elkerülni.
Nehéz
elkerülni azokat a villámokat, amelyek körülötte csapdosnak, akármennyire is formálisan nincs benne, mert az alapítványok vezetésében, de az egész a Magyar Nemzeti Bankból indult ki, az ő jóváhagyásával, valószínűleg az ő kezdeményezésére. Ugye vissza kéne menni abba elég távoli múltba, meg olyan régióba, ahol nem vagyunk közvetlenül ismerősek, hogy egyáltalán hogy találódott ez ki. Lehet, hogy Matolcsit találta ki, hogy hát itt van ez a kis nyereség, ez a 260 valamennyi milliárd, milyen jó lenne ezzel valamit csinálni, bement a miniszterelnökhöz, és azt mondta, biztos, hogy bement. És azt mondta, hogy hát itt van ez a pénz, nagyszerűen tudnánk használni, hogy mit mondott neki, mit ültetett el a fejében, azt nem tudjuk. De hogy Orbán Viktor úgy építette ki családon belül és baráti körön belül, és a baráti körén keresztül ezt az oligarchia rendszert, hogy ő mindenről tudott, és ő osztotta ki, hogy te ezt, te azt, te így, te úgy, a vejem így, a barátom földim úgy, az biztos. És hogy ebbe beletartozott a Matolcsi féle találmány, vagy kitalálmány is, az is biztos. Még azt is feltételezni merem, hogy Orbán nyilvánvalóan nem egy csoportot hozott létre, és azt gazdagította, hanem ezeket egymással valamilyenféle rivalizálásban állóként hozta létre, hogy legyen egy ilyen is, legyen egy olyan
Persze.
is, ez itt, ez ott, ki tudja, mikor, mire lesz ez jó, az egyikkel sakban tudom tartani a másikat, így működik egy ilyen hatalom és egy ilyen vezér, úgyhogy ez biztos, hogy ő találta ki, és ez a Matolcsi akár önként jelentkezve, akár hirtelen talált pénzzel gazdálkodva, megtalálta a megfelelő módszereket, de ebből nem tudja magát kihúzni, igaz, akkor már azt is gondolnám, hogy hát ha ő nem tudja kihúzni magát, akkor Orbán se lehet majd kihúzni belőle, de Orbán biztos elég óvatos volt ahhoz, hogy neki az aláírása az égvilágon sehol ne legyen. Matolcsi ellenben valahol mégiscsak ott van.
De azért mondjuk az, hogy a Matolcsinak így a kis személyes otthoni páncélszekrényében milyen iratok vannak, az azért nyilvánvalóan azért érdekes lehet így a jövővel szemező ifjúság számára. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy azért szerintem a Matolcsi gondolt arra, hogy azért előre be kell védeni magát, mert őt sem képzelem sokkal hülyébb embernek, mint Orbán Viktor.
Hát ugyanazt mondott tehát akkor, amit a miniszter, hogy milyen Matolcsi, milyen közel,
milyen nagy Márton,
milyen felelőssége, milyen tette.
Az ÁSZ elnöke sem volt ott, ne felejtsük el.
Igen.
Én nem tudom, hogy Orbán Viktor mit talált ki ebből a Matolcsi körből, de hogy ezek elkanászhattak, másrészt pedig, hogy nézd, ezek nem csinálnak semmit. Mészáros Lőrinc autópályát épít, vasutat épít, munkát ad, nyilván a választásokon is biztos az a vagyon az támogatásként megérkezik ide, oda, ugyanez igaz a Garancsira, a Szíre, stb. Ezek az emberek jaguárokat vettek meg, Porsékat meg, külföldi nyaralókat, és amennyire én látom, a tevékenységük az ebben merült ki szerintem. Borzalmasan idegesítőek lehetnek egyébként egy csomó rutinos Fidesz gazdasági vállalkozónak is, meg hát elszorták a pénzt. Tehát ugye itt most már az látszik, az számolgatja a MNB alapítványok új vezetése, hogy mennyi pénz van még, meg milyen borzasztó kötelezettségeket vállaltak, és ma már például az Indexen megjelent cikkben, ami erőteljesen arról szólt szerintem, hogy Varga Mihály és az új vezetés az jó, kedves, aranyos, óvatos, az előző meg hát bizony a meg nem nevezett forrás szerint bűncselekményeket követett el, ott már konkrétan le van írva, hogy ez a pénz elveszett, és ugye az elveszett pénz után adót se fizetsz, vissza se tudod adni, hogy ha a Fidesznek választást kell nyernie, szóval az nem jó.
Az hát ami pénz. A Porsékat illeti, van egy Ferrari 488-asunk, amit ugye...
Van nekünk?
Nekünk? Mert akkor én elvinném a potkereket.
Figyelj, hogyha egy van körre, olyan, hogy a közpénz áttranszferálható magánpénzé, akkor visszafelé is lehetséges. Én úgy veszem, hogy nekem van egy Ferrari.
Közpénz jellegét mondta ezt, ugye...
És elveszíti magánpénz jellegét, akkor olyan nincs.
A nép nevében lefoglalod azt a Ferrarit.
Tessék megmondani.
Igen, igen.
De arra gondoltam még, hogy...
Ne, bocsánat, hogy... azért hadd mondjam, mert ezt a 440
műsorban mondom. A Ferrari, mondom, persze.
Ugye a Hatházinak egy fotója, amit 2021-ben készített valaki, ifjabb Mészáros Lőrincről, aki nagyon a kocsi a gondos kiszolgálóként kereket pumpál, az autó a Ferrari
488-as.
Mi? Igen. Tehát egy fizikai munkát végez.
Nem, nem hívott segédcsapatokat, ő maga.
Saját pumpa,
és biztos
saját
hihetett,
kezével.
Hogy a szomszédban hívták gázszerelésre, elromlott a gázkazán, ő meg rohanni akart, ezért ment volna Ferrarival. Hát nem kipukadta.
Őszintén meglep, hogy egy ilyen kézi pumpával lehet Ferrari kereket pumpálni. De...
Lehet, hogy nem lehet, csak ő hiszi azt, hogy ez egy Trabant, ezt nem tudom.
Hát, ja.
Szóval még az jutott eszembe, de hát ezekre bizonyítékunk nincsen. De azért talán valami alapja van a dolognak, hogy ez egy óriási ingatlan birodalom, amit kiépítettek Matolcsiék, a Matolcsi család, a fiú, ez a már emlegetett Száraz István és mások, és ebben ügyködtek, tehát a Nemzeti Bank alapítványi pénzét lényegében egy ingatlan birodalom kiépítésére használták fel. Melyik a másik nagy ingatlan birodalom Magyarországon? A Tiborcz Istváné. Lehet, hogy ketten is megférnek ezen a pályán, az is lehet, hogy hárman is, sőt négyen is, nem tudom. De az is lehet, hogy ezek a nagy birodalmak egyszer csak terjeszkedés
közben. És azért elég komoly
hát az ingatlan. Ehhez kép nem érhető ehhez. Hát az a 1-2 milliárd, 5 milliárd, nem tudom mennyi, amit osztaléként kivesz, hát azt ugyan szeretném neked is kívánni, igen.
De azért köszönöm, nem ezúton köszönöm.
Nem ez a kategória. Vagyis lehet, hogy ezek a terjeszkedési törekvések egyszer csak egymásnak ütköztek.
Igen, mondjuk Schmidt Várjánál tudunk egy adriai ingatlanról, még hát mondjuk a Matolcsiéknál, meg hát ugye egy ilyen Manhattani penthouse, stb. Hát igen, meg van.
És nem ott nyaral a miniszterelnök.
Dubai apartman.
Igen.
És a lényeg az, amit nem tudunk. Uh-huh. Ezeket valamiért tudjuk, de szerintem a többségről nem tudunk.
Uh-huh. Megint egy ugrás, most már kifelé.
Na.
Hát az ukrajnai háborúról van szó, ugye megszületett az orosz beleegyezés abba, hogy a amerikai tervet elfogadják, ami gyakorlatilag így fogalmazott az egyik komoly szakértő, az a másik Putyin terv. Van a Putyin terv, meg van a Trump terv, ami szintén egy Putyin terv, mert hogy az oroszoknak kedvez. Erre született egy ukrán ötös pont, ez pénteken jött ki, ami körülbelül arról szólt, hogy a Krímet nem hajlandók elfogadni orosz területnek, a békét nem tartják kapitulációnak, Ukrajna nélkül nincs semmiféle béke, megállapodás, biztonsági garanciákat kérnek, és vegye észbe a világ, hogy a Kreml épp úgy megtámadhat más országokat, mint ahogy Ukrajnát tette, ezért ők az ukrán fegyveres erőket nem építik le. Tehát gyakorlatilag az amerikai terv jelentős részének ellenmondanak. És akkor itt állunk, és hát ott van az amerikai fenyegetés, hogy oké, hát ha nem lesz ebből megállapodás, akkor mi kiszállunk.
Hát és akkor ugye volt ez a tegnapi dolog, hogy akkor Kijevet támadták az oroszok, most nem tudnám számszerűsíteni, hogy hány halott volt, de talán mintha 8-ra emlékeznék.
Köszönöm, 9 halott.
Igen, vagy 9 halott, amire Trump ugye személyesen szólította meg Putyint, hogy ezt ne csinálja. Őszintén szóval, tehát ugye a Trump tevékenységében az tisztán látszik, hogy nagy terv, nagy stratégia nem igazán van mögötte, ilyen napi szintű reakciók vannak, meg hát ugye dílelni akar. Tehát, hogy akkor ugye art of the deal, hogy akkor ezt most hogyan lehetne ledílelni ezt az egész dolgot. Egy kis ritka földfémmel, egy kis orosz olaj, egy kis nem tudom én micsoda. Tehát, hogy ő itt nem tudja elfelejteni szerintem azt az 1987-es ígéretet, hogy Trump Towert építhetne Moszkvában. Szerintem ez a mai napig piszkálja az ő agyát. Nem, képtelen elválasztani magában az elnököt, meg az ingatlan fejlesztőt. Szóval őszintén szóval nem látom azt, hogy ebben bármiféle kiszámíthatóság lenne. Sokkal több kiszámíthatóságot látok a mögött, hogyha mondjuk brit és francia erők odaállnak keményebben és jelenléttel Ukrajnában, annak nagyobb esélyét látom a béke szempontjából, mint azt, hogy az amerikaiak ottan hőzöngerek. Nyilvánvalóan az amerikaiak tudnák a legtöbbet tenni ebben az ügyben egyébként meg, az egy egészen egyértelmű, csak hát ugye nem ezzel a vezetéssel.
De hát mi a Putyin iránti elkötelezettséggel?
Hát a Putyin iránti elkötelezettséggel, amire ugye mindig szokták mondani, hogy hát ugye a Trump valójában egy KGB ügynök, vagy hát FSB ügynök, és Krasznov néven, és nem tudom én micsoda. Én azzal az elmélettel értek egyet, hogy Trump az a típusú FSB ügynök, aki nem tud róla, hogy ő az. Tehát, hogy tulajdonképpen egy elég jó pszichológiai és taktikai manipuláció áldozata, és emiatt teszi azt, amiket tesz.
Hát Putyin eddig nagyon okosan manipulálta, az tényleg.
Az nagyon, nagyon mester manipulátor Vlagyimir Vlagyimirovics. Kérdés az, hogy az Egyesült Államok adminisztrációja, ahol azért nem csak Trump szintű emberek vannak, mármint...
Még rosszabb is.
Van rosszabb is, de azért jobbat is talán tudnánk mutatni.
Nagy verseny.
Nagy a verseny, igen, de igen, hát J.D. Vance is ugye elment meglátogatni a pápát, és másnapra meghalt. Szóval,
a Vance nem hülye, igen, szóval igen. Ő azért tájékozott is, tanult ember is, hogy micsoda hülyeséget csinál, ez egy másik dolog.
Igen.
Én most speciál tényleg a védelmi miniszterre gondoltam, aki
az... Hát, ez maga egy csoda. Tehát ez tulajdonképpen az az egyetlen problémája ennek a világnak, hogyha hollywoodi film készülne, akkor Hexet szerepére valahogy ilyen AI-ba meg kellene újítani, hogy újra szerepelhessen Groucho Marx, és szerintem ő volna így a megfelelő alkat, így ahhoz, hogy ezt a Hexet nevű csávót így tudok helye.
Egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy Donald Trump jobban szereti Putyint, mint amennyire Nobel békedíjat szeretne kapni. Szóval nálam azért még benne van az a pakliban, hogyha ehhez Vladimir Putyin nem segíti hozzá, mert pedig nem segíti hozzá, és azért erre előbb-utóbb, ha már ez nem történt, meg nyilván Donald Trump is rá fog jönni, akkor ezért egyáltalán nem biztos, hogy annyira szeretni fogja Oroszországot, és nem tudom, hogy majd milyen fenyegetések fognak hova menni. Úgyhogy ez az egyik része a dolognak. Most mielőtt bejöttem a Reutersen, láttam, hogy kijött egy összefoglaló erről az amerikai béketervről, hozzátéve, hogy még az európai szövetségesek milyen plusz garanciákat meg változtatásokat képzelnek el, azért ez ebben a formában már az ukránok számára is sokkal elfogadhatóbbnak tűnik, meg nem annyira borzalmasnak, mint nyilván a Moszkva féle építsétek le a hadsereget, és soha többé sem erre ne menjetek elképzelés. És lehet, sajnos lehet, hogyha majd fél év múlva beszélgetünk, akkor már csak egy ennél ukrán szempontból sokkal rosszabb terület szempontjából verzió, meg hát sajnos veszteség szempontjából is verzió lesz csak lehetséges. Ettől függetlenül valószínűleg ez sem fogadható el ukrán szempontból. Nem lehet azt mondani, még így sem, hogy jó, Amerika fogadja el, hogy akkor a Krím az mostantól oroszországi. Hát nem. Nem, nagyon nehéz az a helyzet, és Oroszország pedig valószínűleg nem akar tűzszünetet kötni.
Nyilvánvaló Trumppal kapcsolatban, ez már az első elnöksége alatt is látszott, most aztán teljesen kivirágzott, vagy akadály nélkül láthatjuk, nincs belső akadály, amelyik őt meggátolná abban, hogy megmutassa. Az ő egyetlen vezérlő elve az önimádat. Hogy én vagyok a legszebb, a legokosabb minden pillanatban...
De.
Most, hogy így kérdezem.
Én szóval... akkor értettem meg, hogy ő tényleg szép, mert amikor a Párizsban nem ment ki az amerikai veteránok sírjához, mert esett az eső, és azt mondta, ez tönkretenni az én gyönyörű hajamat.
Mindent ennek rendel alá, tényleg? Az, hogy naponta 55-ször megszólal, akár a saját közösségi hálóján, ezen a Truth Social-en, akár Facebookon, akár máshol, TikTokon, bármin, csak meg lehessen szólalni. Lát egy újságírót tényleg, vagy egy kamerát, annak is megnyilvánul, és mindig valami olyat mond, amiről tudja, és ehhez van érzéke, na, erre föl fognak figyelni, na, erre ugrani fognak, és na, megint megmondtam, lehet, hogy tegnap az ellenkezőt mondtam, de annál jobb, mert még inkább odafigyelnek, hiszen tegnap ez az ember ezt mondta, ma meg már azt. Tehát csak ez a rendező elv, hogy emögött van-e más is, valaminek kell lennie, mert teljesen hülyének nem gondolom, valami fogalma van a világról, lehet, hogy csak az ingatlan üzletekről van.
Szereti a nyugati szláv asszonyokat.
Igen, például, igen. Ez egy nagyon határozott elköteleződése. Valóban ez is, és de hogy valamit kell, hogy lásson, vagy valakitől hallott már olyat, hogy miért kéne ezzel az egyébként nagyon kedves Vladimirrel kiegyezni, nagyon szeretem az ilyen embereket, én még okosabb vagyok, de olyan, mint én, csak én egy fokkal jobb, mert hogy az Oroszország az miért lehet hasznos az Egyesült Államoknak, és valaki megetette vele, hogy válasszuk le a kínaiakról, Kína a fő ellenség, és akkor majd ez jó lesz az Egyesült Államoknak. Lehetne esetleg valamilyen racionális érveket találni abban, hogyha az oroszok elfogadnának egy békét, és ki lehetne velük egyezni, és nem lennének szankciók, és egy szorosabb orosz-amerikai kapcsolat, a gazdasági része az elhanyagolható. De ki tudja, valamilyen stratégiai ritka földfémek, és így tovább az északi sarkvidék kiaknázása, akár közösen Grönland, mindegy. Szóval, hogy akkor egy olyan hatalmas tömb alakulhat ki, ami a fehér ember világméretű hatalmának megerősítéséhez vezetne. El tudom képzelni, hogy van egy ilyesmi a fejében, de akkor is, ha van, és a dolog egyébként abszurd, és nem látok benne igazi rációt, akkor is a fő mozgatóerő Trumpban az, hogy én most mit akarok, én most mit nyomok le a másik torkán, és ha egyik pillanatban úgy látom, hogy ezt, akkor ezt fogom képviselni, a másik pillanatban az, hogy azt, akkor azt fogom. És ki mindig megy a gyengébb ellenállás felé, ki a gyengébb, itt nyilván Ukrajna, Zelenszkijt ütöm, Putyint kevésbé ütöm, kínaiakat ütöm, de azért rögtön visszalépek. Nagyon, úgyhogy 145%-os vám, de aztán közlöm, hogy nem lesz az olyan nagy, annál sokkal kevesebbre. Össze-vissza beszél, de a lényeg az, hogy én beszélek, és én vagyok a világ leghatalmasabb beszélője, leghatalmasabb beszélője, és legokosabb embere. Ezt még nem mondta ki, de biztos így gondolja.
Az mi az üzletet illeti, pénteken Magyarországra érkezett ifjabb Donald Trump, aki egyébként megy Bulgáriába, Szerbiába, Romániába is, már mentem, a Trump tornyokról beszéltetek, hát mit akar egy nyilván bizniszt, és hát nyilván az apja hatalmából, hírnevéből, vagyonából akar továbbfejleszteni. Úgy volt, hogy reggel talán bemegy a Magyar Külügyminisztériumba, aztán talán azért meg kikerült a híre végül is, ezt elhalasztották délutánra, és egy no-name helyen találkoztak, már mi számunkra ismeretlen helyen, Szijjártóval, aki később azt mondta, hogy nem tárgyaltunk, csak beszélgettünk.
Hát ugye azt tudjuk, hogy amikor még létezett ez a Rákos rendezői Maxi Dubály elképzelés, akkor ott lett volna Trump Tower. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem akarnák azért elengedni, tehát hogy lázasan keresgélnek a magyar fővárosban helyet, ahova Trump Towert lehetne építeni.
De lehetne ott, nem viszik el a szemetet a Lázár Jánosék, de megépül.
Arra gondolsz, hogy egy ilyen reciklikáns, ilyen újra felhasználva...
A szemétből épülne a vágytorony, nem?
Igen, és később aranyoznák be.
Ez
igen.
A szarból aranyat színű.
Igen, de hát... Ja, szóval nyilván, hogy ilyenek vannak, ugye szerintem elég találó volt Orbán Viktornak, nem is tudom, hol Pilis valahol volt az, mikor betoppant a választói gyűlésbe, ahol ott volt ugye a Mentzer meg a Szijjártó, és hogy hát akkor hát néha beszélgeti telefonon Trump elnökkel, és mindig megkérdezi tőle, hogy mikor léptek már ki az Európai Unióból, amire ő azt mondja, jó, de hát várunk egy ajánlatot. Hát mi lehet az ajánlat? Hát nyilván, hogy valami Trump Tower, vagy nem tudom én mi, esetleg 51. államnak csatlakozni, az is mókás lenne. Szóval, hát őszintén szóval tényleg ilyen szintű káoszt, nemzetközi káoszt azért nagyon-nagyon régen látott az emberiség, mint amit így a második Trump-éra behozott, mert az első az még ehhez képest azt gondolom, hogy viszonylag rendezettnek tűnt.
Pozitív gondolkodású emberek azt mondják, hogy lehet, de ez a káosz termékeny is lehet, tehát hogy összekapják magukat a szereplők, aztán csinálnak valami érdemlegeset. Egy szereplő már tette egy lépést, Elon Musk, aki mint a kivonulna a korábbi szerepköréből, éppen a héten terjedt el a hír, hogy az egyik miniszterrel üvöltözésbe fajult a konfliktus a Fehérház folyosóin. Éppen akkor, amikor Meloni ott volt, tehát ő is hallhatta, hogy zajlik az élet. Fehérházban is van élet. Mert hogy a Tesla 70%-ban esett vissza, mint az eladások, és úgy tűnik, hogy foglalkoznia kell a bizniszsel, ezért a amerikai közügyekre heti egy-két napja marad.
Hát, nem fog hiányozni.
Mozsoljunk el egy gyors könycsepet, mozsoljunk el a szemünk csücskébe, és lépjünk tovább.
Ennyi volt.
Szóval már így is sok volt az, amit ő ottan tett. Foglalkozott volna inkább bizniszel.
Menjen a Marsra.
Ő is folyamatosan rombolt, ugye elkezdte leépítetni az amerikai közigazgatást, az amerikai kormányszerveket, hivatalokat. Ez egy több tízezres, vagy akár százezres nagyságrendű leépítés. Azt olvastam valahol, hát ugye azzal érvelnek mindig, hogy ez hány száz, sőt ezer milliárd dolláros megtakarítás lesz. Maga az elbocsátás, amit eddig bejelentettek, már 140 milliárdban kerül. Az elbocsátás.
És azt nem tudom, hogy pont miért, mert nem néztem utána, de hogy valahol felvetődött egy amerikai forrásnál az, hogy előrehozott választás lesz novemberben Virginiában. És hogy ez azért érdekes, azért is érdekes, mert hogy ez lesz az első ilyen post-Trump választás, viszont annak a több százezer elbocsátott szövetségi dolgozónak, akiket ugye ebben a Dodge programban az Elon Muskék elbocsátottak, azoknak egy nagyon-nagyon jelentékeny része Virginiában lakik, és ott szavaz. Tehát, hogy ott az egy fordulópont lehet. Ugye Washington, tehát a DC, az a kocka, az ugye viszonylag kis lakosságú hely, és ugye az emberek azok vagy Marylandben, vagy, vagy Virginiában laknak. Tehát ilyen szempontból egy ilyen Virginia előrehozott választásnak biztos, hogy hogy elég súlyos.
Sokat mondó lesz valóban. Mint ahogy az is sokat mondó, amire Sándor hivatkozott, ez a kiabálás a Fehérház folyosóján. Hát azért normális dolog ez, hogy a Fehérházban
Meloni
egy miniszter...
Meloni is tud kiabálni, miért nem jött ő
az,
hogy is egy ilyen olaszos
izével. Otthon érzem magam, hát az igen, olyan, de azért csodálkoznék, hogyha a jelenlétében ott a miniszterei üvöltöznének, vagy pláne a folyosón is nem hagynák őt dolgozni, vagy tárgyalni. Elmegy Trump Rómába, és közben a Salvini, meg a nem tudom ki, elkezd üvöltözni a folyosón. Azért ilyet még az ember nem hallott, nem hogy személyesen, de úgy általában sem.
Tehát, hogy egy viszonyokra jellemző. Tehát az a kép, amikor állott az Elon Musk a gyerekével a nyakában, baseball sapkában, és akkor ott izé, nem tudom én, játszadoznak az ovális irodába, közben pedig hát egy ilyen kicsit ilyen katatón állapotban ül a Trump az asztalnál, hát szóval az is azért elég sokat mondott volt.
Abszolút,
hát,
ezek az idők elmúltak, amikor nem volt szabad a Fehér Házban fehér embereknek ordítozni. Bocsánat, új világ van. Egyébként, ja, még marad be picit Amerikán, a három éves mélyponton van a dollár, menekülés van az amerikai eszközöktől, aranyba, euróba, svájci frankba fektetnek bele, állítólag a arany unciára 3500 dollár, ami rekord.
Nem is beszélnek.
Hát sokat az eredményekről beszéltetek a Trumpi három hónap eredményeiről, hát ez is itt van.
Hát milyen jól csinálta Matolcsi, amikor egy évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy aranyba kell fektetni. Lehet, hogy előre látta ezt is. Aztán kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen jól gazdálkodott, ugye? De nem akarom elvisztelni a dolgot, mert a dolog lényege az, amit, amiről eddig beszéltünk, hogy Trump olyan káoszba sodorta a világot és Amerikát, amiből csoda lesz kijönni, de hogy ennek súlyos következményei lesznek, akármennyire gyorsan vonul is vissza, az biztos. Mert lehet, hogy megegyezik egy hónap múlva a kínaiakkal, és azt mondja, hogy nem 145%-os, csak 25%-os vám lesz, de ettől még az egész amerikai gazdaság megrendül. Azok is, akik eddig Kínában gyártattak, azok is, akik nem csak onnét behoztak rengeteg árut, és megpróbálják eladni, mert olcsóbb és megbízható, mindenki úgy érzi, hogy hát ha ez megtörténhetett, és ezt kaptuk a nyakunkba, mi van, ha holnap után az még olyanabbak történt.
De nem érzitek úgy, hogy mint a valami fordulat, azért itt készülődne, a kínaiak ugye most levették az amerikai mikrocsipeket a tilalmi listáról, Trump ugye egy három hónapos fölfüggesztettet adott a vámoknak, közben elmondta, hogy a fedelnökét egyáltalán nem szeretnék kirúgni, ez egy tréfa volt, egy eszébe se jutott ilyesmi, tehát mint a visszavonulóban lenne, és mint a kínaiak ebben nagyon óvatosan követnék.
Azért mondom, hogy lehet megállapodás, én ezt nem zárom ki, sőt, valószínűleg tartom, mert ha nem lesz megállapodás, az nem csak totális vámháború, de ez már egy igazi háború szélére is sodorná a világot, tehát lesz. De a bizonytalanság az ott marad, legalább a Trump éra alatt, de még akár utána is, mert senki nem tudja, hogy mi a fenét csináljon. És az borzasztó. A gazdaságnak is, a politikának is, az emberek közötti viszonyban is, úgyhogy lehet harcolni, és állandóan várni a fejünk fölött bekövetkező különböző égdörgés, mennydörgés, villámlás, mi lesz itt, és akkor nézzünk föl Trumpra, hogy ma fölébredte egyáltalán jó kedvében, vagy rossz kedvében, így nem lehet tervezni, már pedig hát, valamennyire előre kell látni.
Hát meg az egyik oldalról ez tweetelgetés, meg játék, meg visszalépek, meg idelépek, meg oda kiabálok, de hát azért emögött emberek vannak, akik elveszítik a munkájukat, a vagyonukat, adott esetben az életüket, mert a szívéhez kap és meghal, mert azt látja, hogy a részvényei így mennek le, és azt akarta a gyerekeinek adni. Ebben azért az is benne van.
Hát meg a belpolitikában nagy fordulat nem érlelődik, ugye a Harvard most perelte be a szövetségi kormányt azért, mert 2 milliárd 260 milliótól fosztaná meg, plusz még egy 60 millió dolláros szerződés felmondása van. Én egyébként őszintén nem tudtam, hogy az amerikai magánegyetemekben ennyi közpénz van, de van. A Kolumbia be is feküdt a kormánynak, ugye a Harvard nem.
Sőt, Yale is támogatta, meg Barack Obama is támogatta a Harvard lépését, és az összes ilyen Ivy League egyetemnél ez egy kérdés, hogy akkor most mit fognak csinálni ezekre a megszorításokra, amire egyébként formálisan ugye az egyetemi antiszemitizmus volna, ami miatt ugye reagálnak a fejérázban, a Trump adminisztráció, ami hát ugye a gázai háborúhoz kapcsolódó tüntetések, amik hát ugye leginkább a Kolumbiát sújtották, de hát azért megjelent a Harvardban is, és más egyetemeken is, amire egyébként azt hiszem, hogy Alan Garbernek hívják a Harvard mostani elnökét, aki azt mondta, hogy hát ezeket a kérdéseket vitában kellene lerendezni, és nem egyfajta ilyen állami szövetségi szintű ukázzal. És hát a Harvard az ezt a 2,2 milliárd dolláros hiányt azt a saját alapítványából, endowmentjéből azért elég jól tudja fedezni, mert annak abban meg 53 milliárd dollár van. Tehát, hogy szóval a gazdag egyetemek nyilván megtehetik megtehetik azt, hogy szembe mennek a kormányzattal. Nagyon érdekes volt a minap a New York Times-ban van egy moszkvai születésű publicista, bizonyos Mássák Gessen, aki arról írt, hogy az milyen érdekes volt, ahogy Lengyelországban, én még hozzátenném azt, hogy egyébként Magyarországon is, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején kialakultak az úgynevezett repülőegyetemek, ahol ugye a lehető legjobb elmék tanítottak mindenféle dolgokat ingyen és bérmentve diákoknak, és aztán felhozta még példaként azt is, hogy amikor a 90-es években ugye Koszovónak egy ilyen teljes szerbizációja zajlott, hogy akkor abban, hogy lett egyfajta teljesen különálló és teljesen magán albán oktatás, hogy ezek olyan példák, amik alapján tulajdonképpen az amerikai egyetemek is megindulhatnának, azzal a különbséggel, hogy ott azért még a szegény egyetemeknek is van valamennyi pénze.
Mindenesetre ez a kultúrharc, hogy ezt abszolút. Trump találta-e ki, vagy a hozzá legközelebb álló emberek, valószínűleg az utóbbiak, mert Trumpot annyira nem izgatják az egyetemek. Talán családon belülről ugye a veje azért egy nagy Izrael barát, Jared Kushner, aki még...
Ugye azért egy nagy kérdés az Izrael barátság, meg a Netanyahu barátság, én ezt azért ketté választanám, tehát ez azért jelen pillanatban azt hiszem, hogy két külön sztori. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy Benjamin Netanyahu nagyon-nagyon közeli rokon a Donald Trumpnak, mert vannak ellene büntető eljárások, ahogy Donald Trump ellen is vannak büntető eljárások.
Hát ő már is van ítélve, azért Netanyahu még nincs.
Netanyahu még nincs elítélve. Tehát, hogy tulajdonképpen az autokráciának ez az igazságszolgáltatással való küzdelme, ez azért nagyon egy serpenyőbe, egy halmazba teszi Netanyahut, meg Trumpot, meg Orbán Viktort, viszont hát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok barátsága Izraellel az azért ennél sokkal szélesebb.
Persze, és ez egy régebbre visszavezető, és a jövőben is nyilván ki fog tartani stratégiai, személyes és egyéb politikai okok miatt is. De ezt a kultúrharcot miért indította el? Az ember azon gondolkodik, hogy csak nem Orbán Viktortól másolta, hogy nyújjuk le ezeket az egyetemeket is, ezek mondjuk nem állami egyetemek, hanem a legerősebb magánegyetemek. És Trump mégis vette a bátorságot, hogy ezeknek támadjon neki. Szóval, amikor ilyesmi történik, akkor az ember azt mondja, hát Ez elképzelhetetlen volt. Ilyet egy évvel ezelőtt senki nem gondolt volna. Ezek gyakorlatilag érinthetetlenek, és kiderül, hogy Magyarországon is kiderült, hogy miért ne lehetne átalakítani az egész egyetemi rendszert. Ha mi úgy akarjuk, akkor igen. Szerintem ez volt Orbán fő üzenete Trumpnak és a Trump csapatnak az elmúlt évek során. Bármit megcsinálhatsz, ha tiéd a hatalom, ne izgulj attól, hogy bíróságok, egyetemek fognak tiltakozni, sajtó ellened van, támadj rájuk, és Trump személyiségében
de nem ez benne van. De nem stilizáljuk ezzel fel Orbán Viktor, de. Hogy az ő matyó hímzése szellemúját látjuk abban, hogy most a Donald Trump neki megy a Harvardnak. A Harvard különbségvetése szerintem nagyobb, mint a magyar.
Nem, nyilván szóval, nem Orbán tanácsolta, hogy menj neki a Harvardnak, csak azt mondta,
nézd meg, hogy... Nézd mi is, hogy megcsináltuk a Jászberényi főiskolával.
Mi ezt csináltuk, és azért az, hogy már a New York Times-ban is arról írnak, hogy amit a Trump kiépített, az egy maffia állam, akkor Magyar Bálint elégedetten nézett maga elé, hogy lám, ez a fogalom milyen hallatlan sikert ért el, és nem csak a magyar rendszere érvényes, hanem az amerikaira is. Azt mondanám, hogy nem Orbántól tanul, de hogy bizonyos elemeket, akár bizonyos embereken keresztül, akik itt dolgoznak, akiket Orbánék alkalmaznak, amerikaiak, és szoros kapcsolatot tartanak föl, a Trump-féle republikánusokkal,
a Heritage Foundation, és amit tudom én, a Tucker Carlsonnak a állandó megjelenései, meg a Jordan Peterson, meg a nem tudom én mi. Tehát ez nyilvánvalóan ez egy ilyen szellemi kapcsolat is, ami, hogy mondjam, egy 21. századi autoritarianizmusnak a kísérleti terepe lehetett, vagy hát sajnos még mindig az ugye Magyarország, és hát amit lehet persze másolnak, de nem gondolnám egyébként azt, hogy szóval, hogy ne lenne olyan ember, aki ezt ott
egy ki tudja találni.
Liberális vók egyetemek elleni harcon nem kell elcsodálkozni, meg Orbán Viktort látni mögötte, hiszen Donald Trump részben az ilyen harcokkal lett népszerű, és aztán nyerte meg a választást, csak hát ugye ezek ilyen független intézmények, ezt innen nézve furcsa, és nyilván amerikai liberális egyetemek falai mögött mindenféle hülyeség van, de a mi hülyeségünk, hagyjatok minket békén. Ezért fog megmaradni az Amerikai Egyesült Államok Trump után is, mert ezek ilyenek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Vágvölgyi B. Andrásnak, Selmeci Jánosnak, Bolgár Györgynek. Itt a mai műsor vége. Horváth Ádám, Mantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor köszöni a mai figyelmüket is. Minden jót!
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.